Táska Rádió Podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello, a mikrofonnál Winterdia. És bizony egy nagyon fontos témára fogunk most evezni, mert hogy nagyon sokan halljuk azt, hogy el kéne mennem pszichológushoz, el kéne mennem a barátnőmhöz kibeszélni a dolgaimat, és azt érezzük, hogy egyik sem segít, és akkor természetesen jön egy jó tipp, menj el egy coachhoz. Te ki az a coach? Mit csinál egy coach? És hogyan leszünk egyáltalán coachok? Vagy kell egyáltalán mindenkinek coachnak lenni? Na, ezt fogjuk ma körbejárni, és ebben segítségemre lesz, nem meglepő, egy coach, Vitos Éva. Szervusz, üdvözöllek itt nálunk.
Szia, Dia. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök minden hallgatót.
Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert szerintem egy olyan szakmáról beszélgetünk, ami nagyon új, és nagyon sok téves információ van vele kapcsolatosan, úgyhogy szerintem az első körben mindenképpen azt tisztázzuk le, hogy mi is az a coach, a coaching, illetve mivel foglalkozik egy coach.
Igen, szerintem is nem túl ismert még ez a szakma talán, illetve sokakban felmerül a kérdés. Ugye, ahogy te is mondtad, hogyha az emberekben felmerül egy-egy probléma, akkor az első gondolatok az, hogy menjünk el jól kibeszélni magunkat, de hova? Egy pszichológushoz. A coach azért nem pszichológus, tehát ez egy kicsit más tudományág. Azt szoktuk mondani összefoglaló néven, hogy a coach a jelennel foglalkozik legfőképpen, és abban nyújt segítséget, hogy hogyan tudunk tovább haladni a jövő felé. Tehát még a pszichológus foglalkozik a múltunkkal is, foglalkozik a gyerekkori traumáinkkal is, addig egy coach ezt nem teszi, mert hogy nem pszichológus, hanem abban segít, hogy a jelen helyzetből hogyan tudunk kilábalni, és milyen úgynevezett erőforrások segítségével tudunk magunkon segíteni.
De mondjuk azt, ha megy hozzád valaki, és azt érzed, hogy neki pszichológusra is szüksége lenne, akkor te ezt el is mondod neki?
Igen, vannak olyan helyzetek, ahol felismerjük a saját kompetencia határunkat, ahol mi már nem tudunk tovább segíteni, és akkor bizony eltanácsoljuk, vagy keresünk, segítünk keresni neki egy jó pszichológust.
És mit gondolsz egyébként az, hogyha a jelennel foglalkozunk, és nyilván a jövőbe akarunk eljutni valahová, tehát oké, kell egy kicsit a múltban is fájkálni, meg az ember rájön, nem? A beszélgetések során, hogy úristen, ez most olyan volt, mintha az anyám mondta volna az én számmal azt a gondolatot, és hogy lehet, hogy onnan ered valami, tehát ilyen felismerések vannak az üléseken, ugye?
Igen, nagyon sok. Tulajdonképpen szerintem csupa felismerés egy-egy ilyen coaching ülés, és olyan felismerések tömkelege, amire magunktól nem biztos, hogy rájövünk. Vagy nem biztos, hogy egy barátnőnkkel beszélgetve rájövünk. Még akkor sem, hogyha vannak bizalmas kapcsolataink. A coachingban olyan kérdéseket kap a coachi, a kliens, amiket önmagának nem feltétlenül tesz fel. Egy családtag nem teszi fel neki, egy barát nem teszi fel neki. Ezek által a kérdések által döbben rá akár, vagy jut olyan felismerésekre, amikre addig még nem, és pont ezek útján jutunk el egy-egy megoldáshoz.
Most említetted ugye a barátot, nyilván nem merem feltenni neki azt a kérdést, ami tudom, hogy kényelmetlen helyzetbe hozná, tehát pont ezt kell elképzelni, nem, hogy te nem kényelmetlen helyzetbe akarod hozni, hanem pontosan szembesíteni, egy tükröt állítani, hogy nézd bele, ez vagy te, tehát valamit kell tenni, hogyha ezen változtatni akarsz.
Igen, pontosan erről van szó. És mivel, hogy nem barátok vagyunk, így nincs benne az az érzelmi szál, amivel én nem akarom őt megbántani, és így sem nyilván, hogy coach vagyok, nem akarom őt megbántani, de bizony vannak helyzetek, ahol egy-egy kényelmetlenebb kérdést is fel kell tenni. Nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy ezen én majd segítek.
Most említetted, hogy szálak. Nem lehet könnyű, hiszen van neked is saját gyermeked, nem is egy, és hogy alapvetően hogy tudod azt koordinálni, hogy ne coach legyél, miközben anya vagy?
Ez az elején okozott vicces pillanatokat, amikor megkaptam otthon, hogy hagyjál engem, anya, ne coacholj. Azt hiszem, hogy van egy szint, vagy egy pont, vagy valahogy egy ilyen átmosódás, amikor ez már így beleépül az ember életébe, és azokkal az eszközökkel próbál tulajdonképpen élni. Tehát nem csak anyának lenni, hanem tulajdonképpen jobban boldogulni egy-egy feladatban, egy-egy egy szerepben. Uh-huh. Tehát akár anyaként, akár nőként, akár barátként, nekem ez nagyon sokat segített.
Alapvetően nem áll messze tőled maga a coach szakma, hiszen úgy indultál el, hogy te nem ebben az irányban voltál, hanem egy teljesen más irányzatban dolgoztál sokáig, de mindig is az az ember voltál szerintem, akit megtaláltak az emberek a problémáikkal. Hogy indultál nálad, hogy te ezt szeretnéd kiteljesíteni, és tanulod, és tényleg szeretnél ezzel foglalkozni? Honnan indultál te? Kezdjük el ezt igazából boncolgatni.
Igen, igen, tehát valóban teljesen más irányba töltöttem az éveimet, az évtizedeimet, és mindig volt bennem egy hiányérzet, hogy tulajdonképpen én nem az vagyok, aminek szerettem volna lenni. Sokáig nem tudtam, hogy hogyan hidaljam ezt át. Én egy olyan hiányérzet volt bennem, hogy nekem pszichológusnak kellett volna lennem, uh-huh. azt hiszem. De valahogy nem tudtam ezt már bevállalni, azt, hogy én most újra elmenjek egyetemre 5 éven át tanulni, és azt így hogyan illeszem bele az életembe, és az vajon meghozza azt a várt jövőt, amit én elképzelek, nem voltam ebben teljesen biztos. És akkor már így voltak coachok az országban, amikor én ezt tanultam, de nekem ez annyira nem volt ismert fogalom. És tulajdonképpen egy barátnőmmel beszélgetve, sokat-sokat beszélgetve kaptam ezt az irányt, hogy mi lenne, ha megnéznénk, hogy mi ez a coaching. És akkor indultam el ebbe az irányba, akkor kezdtem el ezt kicsit jobban szemügyre venni, aztán megtanulni. És magán a coaching folyamaton belül jutottam arra a felismerésre, hogy azt hiszem, hogy ez az, azt hiszem, megtaláltam önmagam.
Uh-huh. Nagyon jó. És ha már itt tartunk, azt muszáj megkérdeznem, hogy mi az eredeti végzettséged egyébként?
Uh-huh. Én turizmus szakirányon közgazdászként végeztem.
Azért tessék, fiatalok, ez itt a legnagyobb lehetőség. Mindig ezt hangsúlyozom, hangsúlyozom a fiataloknak, hogy igen, hozunk egy döntést, igen, elindulunk egy irányba, de nem biztos, hogy az lesz az életünk kiteljesedése. Tehát figyelni kell arra, hogy mi az a terület, ahol jól érzem magam. Tehát te azért nagyon sok területen mozogtál, ugye angol tanításban is részt vettél, ha jól tudom, multirális megtapasztaltad, hogy milyen az élet. Tehát és most egy teljesen új területen vagy. Igen. Ami biztos vagyok benne, hogy lelkileg nehezebb is. Tehát, hogy én csak elképzelem, mert sosem voltam még coachnál, de lehet, hogy el kell mennem, mert hogy szerintem ez egy nagyon nagy bizalmi feladat. Uh-huh. Tehát ott az emberek ugyanúgy, mint egy pszichológusnál, vagy legalábbis hasonlóan, megnyílnak, és jönnek úgymond a kérdéseikkel, vagy a problémáikkal, vagy a megoldandó dolgaikkal. És adnak neked egy hatalmas nagy bizalmat, uh-huh. hogy segíts. Igen. Ez hogy lehet egyébként napi szinten így megélni? Uh-huh. Tehát, hogy le tudod pakolni a munkát? Vagy azért agyalsz napközben még, hogy hú, ott lehet, az kellett volna még?
Kezdet, ezen gondolkoztam, mielőtt coach lettem, vagy mielőtt mertem ügyfeleket vállalni, hogy ez majd így nálam hogyan lesz. De tulajdonképpen az a helyzet, hogy ez úgy van, ahogy mondtad, hogy én mindig is így működtem. Uh-huh. Én mindig is nagyon szerettem másokkal mélyen beszélgetni, meghallgatni a dolgaikat, figyelni rájuk, segíteni. Úgyhogy most sem csinálok mást.
Aha. Csak most ez már úgymond a munkád, de közben élvezed. Ez a
igen.
legjobb.
Nyilván szerintem. A módszereim változtak azzal, hogy megtanultam, hogy ezt hogyan kell rendesen szakmailag csinálni, és nem csak beszélgetni valakivel, de tulajdonképpen ezt csinálom. Uh-huh. Úgyhogy nem viszem haza ezeket a dolgokat, nem morfondírozok rajtuk napközben. Olyan van nyilván, hogy eszembe jut, de ez teljesen természetes. Ugyanúgy, okay. ahogy egy másik fajta beszélgetés eszünkbe jut, vagy gondolkodunk egy barátunknak a helyzetén, de nem nyomaszt, vagy ilyesmi.
Okay, és kezdjük azzal, hogy mivel keresnek meg, illetve hát hány éves korosztály az, aki most megkeres téged jelenleg?
Tulajdonképpen egészen a kamaszoktól, úgy 12 éves kortól keresnek meg, nyilván ott még a szülők, és hát felnőtt korig. Uh-huh. Tehát 40-50 éves korig mondjuk, de uh-huh. azt nem mondom, hogy ez egy ilyen felső határ, csak nálam ez a jellemző. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy a kamasz problémák, hát elakadások, illetve fiatal felnőtt és felnőtt kori dolgok.
Mi a legjellemzőbb a tinik körében, ami a legnagyobb, legtöbbször előforduló fennakadás az életükben?
Hát rá tudom vágni, hogy önbizalom.
Ó, gondoltam.
Önbizalom, önbecsülés, uh-huh. önismeret.
Hú.
Igen.
Kemény témák.
Igen.
És ezeken hogy dolgoztok? Tehát hogy kell elképzelni, hogy egyénre szabva vannak az ülések, vagy van esetleg ilyen közös ülésetek is, ahol uh-huh. többen együtt dolgoztok?
Tehát teljesen egyénre szabott, igen. Szóval, hogy itt nincs olyan, hogy van egy sablonom, és aztán azt rárakom arra, aki jön, és aztán kimegy az ajtón egy megoldással, hanem tulajdonképpen itt a másikra figyelés, a másikra hangolódás az, ami az alap. És a felé irányuló kérdések, tehát, hogy milyen olyan kérdések lehetnek részemről, amik őt előre segítik. Uh-huh. Ugye ez egyfajta letapogatózás állandóan, tehát a másik embernek a működését tapogatom le különböző kérdések és témák mentén. Ez nem egy kikérdező show egyébként, uh-huh. tehát nem úgy kell elkezdeni, hogy nekem van egy 100-as kérdéslistám, és aztán azt ott végigdobálom, és ja, majd lesz, ami lesz.
Hogy megy a tiktakor a háttérben, ja, és
igen,
megőrülök
és majd
tőle,
csak lejár az egy
lesz,
óra. Igen. Nem, egyáltalán nem, hanem ezek nagyon jó beszélgetések tulajdonképpen. Uh-huh. Szóval, hogy annak a témának a kapcsán, amivel az illető jön, kezdjük el boncolgatni azt, hogy vajon miért van ez? Uh-huh. Mennyire zavarja őt? Miben zavarja őt? Miben akadályozza őt? Ezek a dolgok, amikkel érkezett, és hogy én hogyan tudok az ő segítségére lenni ebben. Hogyan lesz az, és nekem mindig ez a fő célom, hogy egy óra után tőlem úgy menjen ki egy kamasz például, hogy már most egy kicsit jobban érzem magam.
Uh-huh. Érdekes ez az önbizalom, mert hogy ha belegondolok annak idején tini koromban, én sem éreztem magamat uh-huh. jól a bőrömben. Tudtam, hogy mik vannak, amin változtatnom kellene, akár a külső dolgok, akár a belső dolgok, de ezt így megfogalmazni nem tudtam. És lehet, hogy akkor jön valaki, és akkor helyre rak, uh-huh. akkor mondjuk tényleg 30-as éveimben nem megyek bele olyan kompromisszumokban, ahol a saját önértékelésem uh-huh. alatti sztorikba megyek bele, mert alul lövöm Igen. a sztorikat. Ez nagyon érdekes, tehát nagyon Igen. meghatározó. Azt javaslod egyébként, ha bárki úgy érzi, hogy ezzel van problémája, minél előbb lépjen, gondolom, mielőtt uh-huh. nagyon idős korban szembesül önmagával.
Hát az a helyzet, hogy megragadtad a lényeget, szóval, hogy szerintem tulajdonképpen nincs is markáns választóvonal a kamasz meg a felnőttkori problémák vagy elakadások között, mert hogy pont erről van szó, amit mondasz, hogyha idejkorán segíteni kezdünk magunkon. De ez nem azt jelenti, hogy velem valami baj van, és elmegyek megjavítatni magam, hanem hogyha az önismeretet elkezdjük korán, akkor később ez nem alakul egy óriási gombóccá 40-es, 50-es éveinkre, amivel már sokkal nehezebb mit kezdeni, és nem alakulnak ki olyan helyzetek az életünkbe, akár magánéletben, akár munkában, amivel már sokkal nehezebb mit kezdeni, mert azokat szépen folyamatában tudjuk megoldani, amiatt, hogy már ismerjük jobban magunkat. Úgyhogy pont ez a kulcsa ennek szerintem, hogy a mi korunkban ennek még nem volt divatja. Uh-huh. Hát talán tényleg lehetőségek sem erre. Hát volt a pszichológus, igen, de arról azt gondoltuk, hogy hú, XY pszichológushoz jár, biztos Akkor valami baja van.
Igen, és közben nem.
Igen.
És nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor kapom meg szülőktől, hogy ugyan már annak idején nekünk sem volt pszichológusunk, és így nem bántásból, de néha kicsúszik a számon, hogy de kellett volna. Uh-huh. És ez nem rossz indulat.
Igen.
Mert igen, kell, minden embernek kell, mert nem elég egy jó barát, akinek igen. elmondom, mert ha nagyon jó barát is nem akar megbántani, az életben nem mondja uh-huh. meg, hogy na most álljál meg, mert uh-huh. hülye vagy, bár bocsánat, igen. hogy rossz az irány. Tehát, hogy ez nem egy ördögtől való dolog. Ez nem. olyan, mint otthon befestem a hajamat, hát nem olyan, mint a fodrásznál.
Ez körülbelül ilyen, igen.
Tehát orvosolhatok igen. én dolgokat uh-huh. magamon, de ez nem ugyanaz.
Igen, igen.
Oké, és hogyha valaki azt mondja, hogy Éva, itt vagyok, én teljesen tiszta lappal akarok indulni, építsük fel az önbizalmamat. Mm. Akkor erre vannak különböző ilyen technikáid?
Vannak technikák is, vannak hozzá jó kérdések is, de igazából az alap az, hogy tényleg a másik emberre úgy figyelni részemről, hogy én meglássam azt, hogy ő honnan induljunk egyáltalán. Mm-hmm. Tehát neki hogyan lesz könnyebb az élete azzal, hogy hozzám jön, vagy hozzám jár. És én nem győzem elégszer hangsúlyozni, hogy itt azért van az önismeret a háttérben, és azért lett ebből egy ilyen divat szó. Mert tulajdonképpen, hogyha valamit nem ismerünk, akkor arról nem tudjuk, hogy hogyan működik.
Igen.
Szóval, hogyha egy másik embert nem ismerünk, akkor nem tudjuk, hogy ezt a másik embert hogyan szeressük például, hogyan beszélgessünk vele, vagy hogyan dolgozzunk vele. Ez ugyanígy érvényes magunkra is, csak érdekes módon erre nem gondolunk, mert azt gondoljuk, hogy ez alap, hiszen önmagammal élek x éve, akkor biztos tudom, hogy nekem mi a jó, de hát szerintem pont ez a probléma legtöbb esetben, fogalmunk sincs, hogy nekünk mi a jó. Azt sem tudjuk, kik vagyunk valójában. Nem fordítunk energiát arra, hogy megismerjük magunkat. Azt, hogy magunkban élünk, az nem jelenti azt, hogy ismerjük magunkat, mert rengeteg olyan helyzetet hoz az élet, hogy ösztönösen nem feltétlenül úgy cselekszünk, ahogy nekünk az jó. És hogyha elkezdjük figyelni magunkat, és ehhez nem biztos, hogy önmagunk elegek vagyunk, hanem kell egy kis segítség, ami nem azt jelenti már megint, hogy valami bajunk van, mert mi egyedül nem boldogulunk, hanem ez egy ilyen kis mankó, kis idegenvezető tényleg, amit így érdemes szerintem igénybe venni. És aztán elindulunk tényleg a felé, hogy tudjuk, hogy bizonyos helyzetekben miért viselkedek így, miért reagálok így, miért érzek így magam. Ez jó-e vagy nem? Miért nem jó? Mitől lenne jó?
És hogy kéne?
Hogy kéne? Hogy lenne jó? Hogy képzelem el? Milyennek képzelem magam?
Ez jutott eszembe, hogy sok esetben a tínik körében is látom már azt, hogy a kapcsolatuk azért megy szét, mert önmagukban nem bíznak. Ugye van egy ilyen aláfelé rendeltség. Vagy például azért, mert egyszerűen nem is ismerik saját magukat sem, nem hogy a másikat is, amíg önmagamat nem ismerem, nem szeretem, addig nem tudok mást sem.
Igen.
És az felnőtt korban is nagyon sokszor visszatérő ismerőseim között is van sok olyan, aki küzd azzal, hogy nem találja meg a párját, mert önmagát nem találta még meg.
Pontosan
akkor ezek szerint.
Erről van szó, igen.
Aha.
Igen. És róljuk ugyanazokat a köröket az életben, igen. És fogalmunk sincs, hogy amúgy ebből van kiút, de nem az, hogy egy újabb kört kezdünk, mert azt ugyanúgy fogjuk befutni, hogyha nem vettük végig, hogy ezt a kört már harmadszorra csinálom. Ugyanolyan ez a kapcsolatom is, mint az előző, ez a barátságom ugyanazért megy szét, mint az előző, anyámmal már 15 éve nem tudom megértetni magam, és azt nem veszük észre, hogy mindig ugyanúgy próbálkozunk megoldani a dolgokat, nem változtatunk, de változtatni nagyon nehéz. Szóval ez nem úgy megy, hogy én elhatározom, hogy akkor holnaptól másképp viselkedem a gyerekemmel, vagy az anyámmal, és akkor az úgy is lesz, mert ugyanúgy beszippant az a szitu a következő napon, hogy ha anyám úgy néz rám, hogyha a gyerekem ezt mondja, én ugyanott vagyok, ugyanazt fogom rá reagálni, és egyszer csak bedobom a törölközőt, hogy ez nekem nem megy. Én nem vagyok jó anya, én nem vagyok jó feleség, én nekem ezért nincsenek barátaim, mert engem senki nem ért meg. Hát magamat sem értem legtöbbször. Azt sem tudom, miért viselkedek így mindig. Miért ezt hozzá elő belőlem ez az ember? Ez nekem miért így esik? Szóval rengeteg-rengeteg összefutó szál, tényleg mint egy pókháló az egész, és ezek megfejtése szerintem a cél tulajdonképpen.
Tudod, az jutott közben eszembe, hogy sok ember egy dolgot nem vesz észre az életében, hogy egy biztos az életben a változás, és ha én nem tudok változni, és változtatni akár önmagamon és a hozzáállásomon, akkor lemaradok.
Igen,
pontosan. Az életről.
Csak ez nagyon félelmetes is.
Az.
Mert úristen, élek már ennyi ideje, min változtassak? Hát én már annyit próbálkoztam.
De hol tökéletes vagyok? Nem értem. Hát eddig tökéletesítettem magamat, most tényleg újra kezdjem. Igen. Mert nem vagy tökéletes.
Igen, igen.
De ezzel szembesülni. Tehát volt-e már olyan, aki megkeresett, hogy valami baj van, hát eljutottatok mondjuk egy pontra, és ő azt mondta, hogy nem, ő neki nincs mégse baja. Tehát volt-e már ilyen érzésed?
Olyan érzésem volt, hogy egy illető egy adott ponton egyszerűen feladja, és azt mondja, hogy én már annyi mindent megpróbáltam, ha ez így, meg úgy, meg amúgy sem működik, akkor nekem ebből elegem van, és akkor inkább hagyjuk. De valószínűleg azok a próbálkozások nem célirányosak voltak. Szóval ugyanazokat a köröket futva nem jutunk el sehová. És a másik pedig, hogy tulajdonképpen félelmetes ugyan a változás, meg melósnak is hangzik az, hogy jaj, már megint én, most komoly, hogy velem van a baj, hát annyira reméltem, hogy azt mondod, hogy a feleségemmel, vagy az anyámmal, vagy a gyerekemmel, és akkor én hátradőlhetek őket, meg majd valahogy idehozom, és akkor majd
helyre rakod.
Igen. És szerintem annak a felismerése, hogy tulajdonképpen a legkönnyebb dolgom akkor van, ha magamon változtatnom kell, az egy olyan pont, ami megérteti az emberrel, hogy miről szól az élet valójában, és hogy miről szólnak az emberi kapcsolataink. Uh-huh. Hogy pont, hogy nem ez a nehéz, hanem ez a könnyű. Hát nem egyszerűbb magunkon változtatni, mint anyánkon, vagy a férjünkön, vagy a feleségünkön, gyerekünkön, hát sokkal könnyebb.
Persze.
Úgyhogy azt hiszem, hogy eddig a pontig nehezebb eljutni, mint aztán utána változtatni, uh-huh. mármint arra a pontra nehezebb eljutni, hogy megértsük, hogyha magunkon akarunk változtatni ahhoz, hogy a kapcsolataink változzanak, akkor az tulajdonképpen szuper, mert magammal tudok mit kezdeni.
Igen. Mondjuk ez is olyan érdekes, hogy sokan mondják, hogy például egy kapcsolat azért megy tönkre, mert túl féltő a másik uh-huh. fél. És hát nyilván ott is visszavezethető egy kvázi önbizalom hiányra, hiszen nem bízik magában annyira, hogy azt mondja, hogy neki, a másik félnek elég. Tehát, hogy ez is egy ilyen ördögi igen. körnek tűnő igen. dolog. És persze könnyű azt mondani, hogy ne légy féltékeny. Hát jó, köszi, de én uh-huh. az vagyok. De uh-huh. ne legyél. És akkor nyilván ez egy ilyen vita kerekedik ki belőle. Nem kell. Akkor ez szerint tényleg csak dolgozni kell önmagunkon.
Igen, mindig dolgozni kell önmagunkon, de nem melós, tehát ez nem egy ilyen vérverejtékes, uh-huh. hogy akkor nekem nincs időm semmi másra, mert nekem állandóan dolgozni kell önmagamon, hanem pont azért, hogy minden napom egy picit jobban legyen, és hogy az a szitu, amiben állandóan belekeveredek, legközelebb egy picit másképp menjen, ezért szerintem érdemes. Uh-huh. Hát nem beszélve arról, hogy ami nekem egyébként egy ilyen nagy veszőparipám, hogy óriási felelősség van bennünk, szülőkben, hogy mit mutatunk a gyerekünknek.
Igen.
De nem az már megint, hogy én tökéletes szülő képét mutatom azért, hogy a gyerekem szintén tökéletes uh-huh. ember legyen majd, hanem megmutatni nekik azt, hogy mi is dolgozunk magunkon.
Igen. Hogy bevállalod, hogy most anya mm-hmm. ezt elrontotta,
igen,
ne haragudj.
Igen,
hogy ez
nekem
most...
is van mm-hmm. olyan, hogy ezt meg kell beszélnem valakivel, mert egyedül nem tudom. Én is dolgozom azon, hogy a mi kapcsolatunk, kisfiam, kislányom, jobb legyen. Mm-hmm. Én sem tudom, hogy hogyan kerüljünk oda, hogy jó legyen, de én most ezt megnézem akkor közelebbről, hogy hát, ha tudok én is ezzel kezdeni valamit, és mm-hmm. nem mindig csak belekeveredek a saját csapdámba, és szégyellem magam, sajnálom magam, és hasonlók, hanem nézzük meg, tudunk ezzel valamit kezdeni.
Szerintem az a legnehezebb szülőként, bár nekem még csak mini tinim van, de hogy nehéz az a pontot eltalálni, amikor azt mondom, hogy jó, tényleg én most hátralépek, mert én nekem már itt nincs terem, és segítséget kérni. És ez nem egy... Tehát nem kell ezt szégyelni, uh-huh. És azt gondolom, hogy fontos is, hogy nem csak ugye a gyerekre, hanem én azt tudom mondani, hogy én is voltam pszichológusnál, és nagyon jó volt, uh-huh. mert először, hát mondhatni ezt, hogy központi agyat kell helyre rakni, most bocsánat, én ezt így szoktam fogalmazni, mert hogy valóban az én rezgéseimet átveszi a gyerekem. Én igen. ezt érzem a kemény 14 év igen. alatt, amit tapasztaltam, hogy amit én érzek, azt ő is. Uh-huh. És innentől kezdve, ha én nem vagyok rendben, uh-huh. akkor ő se lesz.
Igen,
miért pontosan. Várom el tőle? Ez olyan, mintha valaki dohányzik szülőként, és elvárja a gyerekétől, hogy ne dohányozzon.
Igen.
Nem.
Igen.
Így nem működünk.
Igen. Abszolút ezen múlik minden, és nyugodtan megmutathatjuk a gyerekünknek, hogy egyébként mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők, csak 20-30 évvel idősebb verzióban. Uh-huh, tehát, uh-huh. hogy neki sem kell majd 40-50 évesen tökéletes, problémamentes felnőtté válnia, hanem egész egyszerűen csak törekednie kell arra, hogy könnyebben és boldogabban teljen az élete, úgy, ahogy látod, anya is törekszik rá. És szerintem itt ez a kulcs igazából, hogy akkor alapul meg a bizalom kettőnk között, hogyha látja, hogy én egy jó utat mutatok arra, hogy mindig van lehetőség és megoldás.
Igen.
És én úgy gondolom, hogy a coachingnak is ez a lényege, megmutatni az embereknek, hogy van lehetőség és van megoldás, lehet, hogy egyedül nem jössz rá, uh-huh. mert benne vagy abban a helyzetben, és nyomaszt, és stresszel, és szomorú vagy, és már régóta benne vergődsz, ezért magad nem látod, de van, mindig van.
Mm. És ugye hát, ha már a tiniknél járunk, szerintem az egyik óriási probléma, amit én látok itt akár a gimi szinten is, meg a saját gyerekeimen is, hogy annyira sok az elvárás uh-huh. rájuk nézve. Legyél jó gyerek, tanuljál, uh-huh. minél gyorsabban eljuss arra a szintre, hogy akár egy jó multinál elhelyezkedsz. És mindenhol ezt hallják, miközben őszintén lehet, hogy a kétkezi munkával előbb uh-huh. előrébb jut, vagy vállalkozóként egy jó ötlete. Tehát, hogy annyira sok felől igen. érkezik nekik információ, hogy hol és mikor kell megfelelni, és beleőrülnek uh-huh. ebbe a kvázi megfelelés kényszerbe. Ilyenekkel is keresnek téged?
Igen, tulajdonképpen azt hiszem, hogy a mai fiataloknak ez a fő problémája. Szóval én úgy gondolom, hogy nekik tényleg nehezebb kamasznak lenni, mint nekünk volt, mert úgy emlékszem, hogy a mi világunk egyformább volt, vagy homogénebb volt. Nem kellett mindig megmutatnunk, hogy mi egyébként tökéletesek vagyunk. Uh-huh. Szóval, hogy ha belegondolunk egy mai, akár kiskamasz, akár nagykamasz életébe, onnantól kezdve, hogy reggel kinyitja a szemét, ő azt látja az összes felületen, akár élőben, akár virtuálisan, hogy mindenki élete szuper. Uh-huh. Az enyém meg nem. Mindenki szuper cuccokban jár, szuper helyekre utazik, az anyjának, apjának szuper verdája van, nekünk meg nem. Uh-huh. És ez szerintem egy nagyon jellemző probléma, és ez becsúcsosodik, becsavarodik a családi életbe is. Szóval, hogy az a személy, az a kamasz, ő nem érzi magát kereknek, nem érzi magát elég jónak, egy lúzernek érzi magát. Ez az egyik fajta elvárás, ugye, ami szerintem most nagyon jellemző. Aztán ott van az, amit mondtál, akár a tanulással, munkával kapcsolatban, hogy én úgy szoktam mondani, hogy az elvárások fogságában vannak. Uh-huh. Szóval annyi felől kapják az ívet, hogy nekik hogyan kellene teljesíteniük, hogy ez egyszerűen megfojtja őket. Szóval ebben a kényszerítő körülményekben már nem is nagyon találják magukat szerintem. Már azt sem tudják, hogy ők kik valójában. Tehát az már eleve egy coaching folyamat, hogy kitisztázzuk, hogy ő egyébként kicsoda, és uh-huh. hogy mi az, ami őt érdekli, őt egyes egyedül. Nem az anyját, nem az apját, nem a tanárját, nem a nagymamáját, nem a haverját, őt. Uh-huh. És ha belegondolsz, mi felnőttek is. Szóval ki volt az, aki leült velünk, hogy okay, de nézzük meg, hogy akkor te valójában mi iránt érdeklődsz. Nem, nekünk is az volt, hogy akkor menj ide tanulni, szerintem csináld azt, meg amazt. És hát itt vagyok én élő példaként, hogy mikor kezdtem el azon gondolkozni. Na jó, akkor most nézzük csak meg, hogy hol tartok. Most tényleg így akarom folytatni, és jó ez így nekem? Vagy vizsgáljuk meg, hogy ki is vagyok valójában. Eredetileg mi érdekelt? Miben vagyok jó? Mi az, amit élvezek? Lehet-e ebből munka? Ha ezt elkezdjük idejében velük, akkor szerintem ők sikeres, boldog felnőttek lehetnek.
Ez nagyon kemény, egyébként pont visszapörgettem a saját kis pályaválasztásom uh-huh. idejét. Mondjuk én szerencsés voltam a szüleimmel kapcsolatban, mert ők azért már egy kicsit új hullámosabbak voltak, és nekem pont azt mondták, hogy ők nem mondhatják meg, hogy én mit érzek. Én annyit mondtam először, sose felejtem el anyukámnak, színésznő akarok lenni, azt mondja, atya isten kislány. Na, az ne legyél, mert túl érzelgős vagy, nem fogod bírni. Úgy mondta, mintha legalább egyszer állt volna a színpadon, soha. De egyébként igaza volt, mert vannak olyan szituációk, ahol annyira érzelgős vagyok, hogy tehát volt olyan interjú, hogy elsírtam magam. És nyilván, igen.
Majd nagyon igyekszem, hogy most
nem hozzá vagy. Visszafolytani. Mert hogy nagyon, nagyon érdekes, hogy tehát ahhoz is kell egy
érzség. Hát akkor jó a beleélő képességed, ugye mégiscsak jó lettél
volna
színésznek.
Igen, ez tény, de hogy ugye jöttek akkor annó, az volt a nagy hír, hogy hát a színészetben ott le kell vetni a ruhát, mm-hmm. és ott ruha nélkül mm-hmm. is akár, mert a test az egy test, és az egy eszköz, és így mondta anyukám, hogy te ezt meg tudod csinálni. Nem, köszönöm szépen.
Akkor jó, inkább mégsem.
Aztán volt, hogy balerina akarok lenni. Hagyjuk is. De szóval sok minden szerettem volna lenni, és amikor oda jutottunk, hogy válasszak valami iskolát, akkor mondtam azt, hogy emberekkel szeretnék mm-hmm. foglalkozni. Ugyanez volt bennem, hogy valami olyat, ami engem is épít, meg mm-hmm. segíteni tudok. És a német nyelv az meg én adott volt, tehát uh-huh. alap, és így lett a kommunikáció uh-huh. német nyelvtanás szakirány. Életemben nem gondoltam volna, hogy mind a kettőben tudok majd dolgozni, és hogy ennyire jól fogom érezni magam.
És meg a szereplés is itt van, mert és itt ülsz a rádióban, úgyhogy végül is.
Igen, és közben egy csomószor eszembe jut, hogy még mi hiányzik. Uh-huh. És tudom, hogy mi hiányzik, erről majd egyszer máshol nem erről van szó, de hogy egyébként, nem baj, ha az ember elindul egy irányba, ezt akartam kihozni belőle. És nem baj, ha egy szülő nem erőlteti rá a gyerekre az irányt, mert hogyha neki tényleg egy mérnöki szakma illene, és ezt én szülőként látom, de ő nem érzi, akkor el fog jutni a mérnöki szakmához. Igen. Mert érezni fogja a hiányt, és lehet, hogy 25 évesen fog beülni az egyetemre, vagy éjszak, vagy estén fogja elvégezni, de meg fogja csinálni. Igen. Tehát, hogy bízzunk már annyira a gyerekünkben.
Így van, illetve, hogy nem minden végérvényes. Ebben a mai világban meg aztán pláne nem. Szóval egészen nyugodtan elmehet mérnök szakra. Az nem jelenti azt, hogy ő 70 éves koráig mérnökként fog dolgozni, hanem merjen mást választani, hogyha úgy érzi időközben, hogy jó, ezt akkor most szépen itt lezárom, ennyi elég volt ebből, nézzük meg, hogy mi érdekel még. Merjünk változtatni, legyünk rugalmasak. Igen.
Nagyon sok kérdésem lenne még, és remélem, hogy nektek is van, tegyétek fel, és legközelebb mindenképpen fel fogom tenni Vitos Éva coachnak, hogy megkapjuk rá a választ. Addig is ne felejtsétek, egy biztos az életben, a változás, ami rajtatok múlik.